Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának! Ma folytassuk a pénzügyi kérdések megbeszélését. A pénzügyek összefüggései és hatásuk az életünkre nagyon fontos kérdés. A múltkor elkezdtük az inflációval, ma folytassuk a kamatokkal, az árfolyammal, az adósság problémával, és mindazzal, ami a támogatási rendszerekből pozitív a mi életünk számára is. Kérném szépen, az infláció mellett ugye a kamatlábak és az árfolyam nagyon fontosak, hiszen a mindennapi árképzést befolyásolják. Az a probléma, amiből kiindulunk a múltkoriak kapcsán, hogy az infláció könnyen felmegy, illetve a szereplők felviszik, de letörése nagyon nehéz. Vagyis felelősségkel, megtakarítás, a reálszféra egészsége és fejlődése. Ugyanez makroszinten, tehát a nemzetgazdaságban és egyéni családi gazdálkodásban. Igen ám, de a pénzügyi egyensúlynak ugye két oldala van, a bevételek és a kiadások, és a bevételek növelésére volna szükség, de gyengébb időszakokban, rossz konjunktúra idején. Probléma a bérnövekedés is, az adóbevételek is, ráadásul ugye ezek csökkentésére van szükség a gazdaság élénkítésére, és a kiadások, hiszen sokszor nem megy a betervezett kiadások tartása, mert nagyobb inflációs nyomás keletkezik. Hát különösen az importált infláció, a várakozások miatti infláció, tehát a negatív várakozások és a költségáthárítás nőttek meg a legutóbbi években. Örvendetes azonban, hogy a monetáris politika és a fiskális politika együttesen törekszik konzisztens stratégiával, hogy ezeken a nehéz problémákon urrá legyen, kezeli őket. Az infláció ugye magasabb kamatot eredményez, és ha magasabb kamatra kapunk hitelt, akkor ez a családi beruházásokat is, és a kisvállalkozások beruházásait, gazdasági beruházásait egyaránt érinti. Másrészt, akinek adóssága van, és hát az államoknak ma Európában gyakorlatilag mindenütt van, ugyanannyi adósság után több kamatot kell kifizetni. Ez meghosszabbítja a törlesztési időt, hogyha ezt választjuk, vagy pedig a prolongálás helyett sajnos a legutóbbi években nagyon megnőttek az adósságszolgálati terhek, vagyis az infláció és az éves törlesztés. És ugye éves törlesztés plusz éves kamat, ez az adósságszolgálat. Na most az árfolyam szintén súlyos probléma manapság minden téren. Hát egyrészt, mert az import megdrágulása következett be nagyon drasztikusan, Európában is, de nálunk a leginkább, ugye 2023-24-ben, 24 végére sikerült a tendenciák szerint, de ugyanakkor a világpiaci árak csökkenése is szerepet játszott ebben, hiszen kőolajat, földgáz áramot annyiért tudunk venni, amennyiért a világpiacon kapható. Áramügyben nagyon fontos a Paks 2 megépítése, mert az évszázadunkban az atomenergia, a villamosenergia termelésben nagyon fontos szerepet játszik, különösen a ráutalt országok esetében, és Magyarország is ilyen. A valuta árfolyamok azok szintén szerepet játszanak, hiszen minden át kell szoroznunk, ha romlik az árfolyam, akkor az import megdrágul, és a mi külföldi utazásaink is drágábbá válnak, ha arra van szükség, vagy azt szeretnénk. Na most még néhány megjegyzés. A kamatlábak igen sokfélék. A jegybanki alapkamat mellett, ugye amire legtöbbször szoktak hitelezni, a lakosságot minket a bankközi hitelezés kamatai mellett a kereskedelmi bankoknak a betéti és hitelezési kamatlába érinti. Ha a betéti kamatok alacsonyak, és sajnos ez a helyzet, a megtakarítások hozama csökkent ugye az értékpapírok piacán is, tehát a lakosság keresi, hogy hogyan tudná biztosítani kicsiny megtakarítása, vagy hát országos szinten viszonylag nagyon jelentős megtakarításokat eszközöl a magyar lakosság ezeknek az értékállandóságát. Hát ha banki betéti kamatok alacsonyak, akkor a lakosság és a többi befektető a kötvénypiac, főleg az államkötvények felé fordult. Na most hát az államkötvények hozamának csökkenése szintén az egyéni családi befektetési stratégiák átértékelésére késztet. Ugyanakkor azonban nagyon kell vigyázni azzal, hogy kockázatosabb, esetleg még a tőkét sem megvédő beruházásokba, értékpapírokba fektessük a pénzünket. Na most a hitelezési kamatok, tehát a kamatrés a betéti és a hitelezési kamatok között igen nagy. A kamatok ugyan csökkentek, de nem olyan mértékben, hogy a nagymérvű eladósodás ne lenne teher manapság. Főleg nemzetközi összehasonlításban is mondhatjuk ezt. A jegybanki alapkamatot és a hozzá kapcsolódó kamatokat a nemzeti bankok, nálunk ugye az MNB, Magyar Nemzeti Bank, a lehetőségéhez mérten igyekszik alacsonyan tartani a növekedés ösztönzése és a hitelezés élénkítése érdekében. Meg kell jegyeznünk, hogy közép-európai, sőt európai összehasonlításban is a magyar lakosság 2024-ig igen visszafogottan vett fel hitelt, azóta a hitelfelvételek részint kényszerből, részint amiatt, hogy a lakosság szerette volna megtartani elért életszínvonalát, megnőttek. De ennek ellenére Magyarországon a lakosság eladósodása felét sem teszi ki a visegrádi országok átlagának. Hát ezt csak azért szeretném hangsúlyozni, mert a magyar lakosság nagyon felelősségteljesen viselkedik, amennyire módja van rá. Hát ugye az árfolyam az adott országok, adott esetben ugye hazánk, valutájának az értékét jelenti, egy másik valutához viszonyítva. Na most az árfolyam mozgások hatása rendkívül összetett. A valuta leértékelődés rövid távon általában ösztönzi az áruexportot, de ez a hatás idővel elvész az import drágulása miatti termelési költségnövekedés miatt. Tehát a termelési költségnövekedés inflációs hatása viszont romlja a nemzetközi versenyképességet, ha a mi áraink jobban drágulnak, mint a nemzetközi átlag, vagy mondjuk az Európai Uniós árszínvonal. Igen ám, de ha mi drágábban termelünk, azt a világpiac, nemzetközi piac nem fogadja el, nem honorálja, tehát akkor kénytelenek vagyunk a nyereségünk csökkenésével számolni. Mert az ár a nemzetközi piacon adottságként jelentkezik számunkra. Annyiért tudjuk exportálni a termékeinket, amennyiért megveszik. Itt a termelékenység növekedése kell, hogy szerepet játszon, más oldalról pedig a termelékenység mellett a minőség, a nagyobb hozzáadott érték a humántőke fejlődése révén. Ugyanezt eredményezi a technikai fejlődés is, de a technikai fejlődés hatását a technológiai beruházó fölözi le. Az árfolyammal kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 20-as évek elején az árfolyam nagymértékű romlása következett be a forint esetében, kisebb mértékben más közép-európai valuták esetében is. A gyengülő árfolyam megdrágítja az áru és szolgáltatás importot egyaránt. Na most az is lehetséges, hogy a betéti kamatok elmaradnak az inflációtól, ilyenkor negatív reálkamat keletkezik, de ami a történelemben már többször előfordult, de a tapasztalatok szerint nem tartható fenn sokáig. Tehát valamelyes reálkamat nélkül nem működik a gazdaság. A nagy kamatrés a betéti és a hitelkamatok között, a betéti és a hitelfelvételi kamatok között, ez igen jelentős tehertételt jelent Európában is, de Magyarországon különösen. De mekkora is a pénzmennyiség? A reálgazdaságot és a pénzgazdaságot egymáshoz kell viszonyítanunk. Hát a pénzügyesek, vagy akik ugye a pénzügyekkel foglalkoznak, azok tudják ugye, hogy van M0, M1, M2, M3, hát ugye ezek nem csak autópályákat jelölnek, hanem pénzmennyiségeket is. Mégpedig a következőképpen. Ugye az M0 az a jegybank pénz, amit az MNB bocsát ki. Az M1, ugye ide tartozik még az összes készpénz és a számlapénz is, ugye, amelyet a kereskedelmi bankok bocsátanak ki. Hadd jegyezzem meg, hogy az összes pénzkibocsátásnak a kereskedelmi bankok teszik ki jóval több mint 90%-át, 92-95% között mozog, és az MNB csak a maradék néhány százalékot bocsátja ki közvetlenül. Az M2 az M1-nél is több, mégpedig az összes gyorsan pénzé tehető befektetéseket jelenti. Tehát a pénzpiaci alapokban lévő, a megtakarítási alapokban lévő pénzeket. Az M3 ennél is bővebb, mert ezeken felül még tartalmazza a számos befektetési igazolást, Certificate of Deposit és hasonló tételeken. A kamat kapcsán ugye meg kell jegyeznünk a történelemből, hogy az egyház sokáig tiltotta a kamatot. De utána már a középkorban elfogadták, mint a pénz használati díját, akkor, hogyha nem vezet uzsorához. És a modern közgazdaságban, modern keresztény közgazdaság is elfogadja a kamatot, azért, mert ugye korábbi előrehozott fogyasztást tesz lehetővé, tehát jobb helyzetbe kerül az, aki hamarabb tud fogyasztani, ha szeretne, vagy kell neki. Jobb ma egy galamb, mint holnap egy túzok, ugye mondja a magyar közmondás. És a másik, hogy a gazdaság szereplői, kis- és középvállalkozók is hitelfelvétellel többet hamarabb tudnak beruházni, és így profitot növelni, tehát a pótlólogos profit növekedéséből igazságos és méltányos, hogy a pénz kölcsönadója is és a befektetője is megosztozzanak a nyereségem. Ezért hát a befektetők osztozkodása indokolt. Na most természetesen a befektetők és beruházók minél nagyobb kamatot szeretnének, a betéti kamat a megtakarítóknak jó, ugye, és a hitelezési kamat viszont alacsonyabb hitelezési kamatban érdekeltek. Na most az árfolyamok is többször változtak a történelemben. Történelmileg az első világháború előtt, 1865-től 1914-ig aranyalapú árfolyamok voltak. Nagyon érdekes, hogy Európa szerte ugyanazon mennyiségben verték az aranypénzeket, 3,49 gram, illetve ennek a duplája, ugye 3,98 a 20 frankos, vagy 20 koronás bevétel. Ugyanígy a korona bevezetése előtt, csak érdekességképpen mondom, hogy 1892 előtt a magyar és az osztrák pénzen is a 4 forint egyenlő 10 svájci frank, mind a kettő szerepelt, hát milyen, hogy örülnénk, ha ma 4 forint érne 10 svájci frankot. Márai önéletrajzában pedig olvassuk, hogy az édesapja, amikor leküldte a trafikba, ezt az édesapja azért mondhatta, mert a papírpénz stabil volt, és az aranynál könnyebben kezelhető volt, ugye kevesebb volt az elvesztés kockázata. Az aranypénzrendszerhez ma már nem lehetne és nem is lenne célszerű visszatérni, mivel akkor minden árunak és minden szolgáltatásnak az ellenértékét a másik oldalon pénzben, azaz arany vagy ezüst pénzben is ki kellene termelni, és hát nem lenne célszerű, hogy a világ munkaerejének termelési értékének a felét arany vagy ezüst kitermelésre fordítsuk. A modern árfolyamrendszerekben még megemlíthetném a rögzített árfolyamrendszert. A Bretton Woods-i, sokat emlegetett Bretton Woods-i rendszer 1944-től 1971-ig állt fenn, akkor szüntettek meg, pontosabban akkor csak úgy jelentették be, hogy felfüggesztik, de valójában soha nem állították vissza a dollár aranyra válthatóságát, ez is már csak a jegybankok felé érvényesült addig is. A rögzített mellett lehet rugalmas árfolyam, vagy lebegő árfolyam, és lehet irányítottan rugalmas, vagyis van egy árfolyam cél, és ehhez igyekeznek igazodni az árfolyam politikában a nemzeti bankok. Ki mit tűz ki magának? Na most hát minden árfolyamnak van előnye és hátránya. De hát mennyi is legyen az optimális árfolyam? Erre két megközelítés lehetséges, nagyon érdekes a mindennapokban is, ugye, hogy vagy a vásárlóerőparitáshoz kell igazítani, és lehet igazítani. Ugye ez azt jelenti, hogy két valuta árfolyama olyan legyen, mint amit a két valuta vásárlóerő aránya kifejez. A másik viszont a fizetési mérlegparitás. Hát egy kis és közepesen fejlett ország, vagy fejletlenebb ország, annyiért igyekszik beállítani a valuta árfolyamát, amely mellett az export-import, illetve a fizetési mérleg egyensúlyba kerül, vagy egyensúlyban tartható. Hát nagyon gyakran ugye a vásárlóerőnél a gyengébb országnak többet kell fizetni, hogy ki tudja egyenlíteni az export-import külkereskedelmi és fizetési mérlegét. A külkermérleg is lehet pozitív, de amellett még a fizetési mérleg negatív, azaz passzív, azért, mert a áruexporton, importon kívül más fizetési kötelezettségek is vannak, például az eladósodás évtizedekig való terhet jelent. A leértékelés ellen nehéz védekezni, hiszen ha nyomás alá helyeznek egy valutát, akkor jelentős árfolyam veszteséget is okozhatnak, gondoljunk csak az angol font többszöri leértékelésére. A felértékelés ellen könnyű védekezni, mert például az erősödő valutájú ország, Svájc, saját pénzét, svájci frankot annyit dob a piacra, amennyit tervez, és amennyit a piac felvesz. Na most a felértékelés is lehet rossz, ha erősödik a valuta, mert az export gyengül, a turizmus is gyengül, például a bajor statisztikai adatok szerint ugyanolyan árkategóriájú vendéglátóhely szálloda 20%-kal drágább Svájcban, mint a bajor határon túl odahaza Bajorországban. A reál gazdaság stabilitása tehát abban áll, hogy kitermelje egyrészt az otthoni fogyasztást, annak elég nagy részét, persze nagyon jól tudjuk, hogy a fejlett kis országokban, sőt Magyarországon is a fogyasztás 80%-a importra épül, tehát csak a maradék 20% hazai fogyasztás. De azért gondoljunk erre például, hogy tudatosan magyar árut vásároljunk, gondoljuk meg, hogy az amerikaiak is gyakran előveszik, hogy vásárolj amerikai árut. Hát mi is, ha jó minőséget találunk és elfogadható áron, akkor vásároljunk magyar árut. Hát ugye a legutóbbi években a bizonytalanságok, a háborús feszültségek gyengítő, rontó erőként szerepeltek. Tehát a stabilitás, fejlődés, a béke ezért is fontos gazdasági szempontból, persze emberileg a legfontosabb keresztény szemmel. Magyarországon is kiterjesztették a támogatási rendszereket és a családtámogatási, gazdaságtámogatási rendszer a legátfogóbb Európában, sőt világviszonylatban így tekinthetünk erre. 41 fajta támogatás igényelhető a családoknak és otthonteremtési és egyéb címeken. Kérem szépen, ez a 41 fajta támogatása következőképpen csoportosítható. Az első a családteremtés és családtámogatások rendszere, a babaváró hiteltől a CSED, csecsemőgondozási díjig, a GYES, GYED kiterjesztéséig. Az édesanyák SZIA mentessége is ide tartozik. A gyermek utáni adókedvezmények, gyermekápolási táppénz és pótszabadságok. A következő nagy kategória az otthonteremtés és felújítás, lakásfelújítás, a lakhatási támogatások mellett az időseknek is a lakásfelújításnak a támogatása, szép kártyával fizethető lakásfelújítás azoknak, akik dolgoznak, és így tovább. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások szintén felhasználhatók lakás célra. A gyermek és ifjúság támogatások átfogó rendszerében két dolgot emelnék ki, a gyermekétkeztetést és az ingyenes tankönyveket. Az utazási kedvezmények pedig érintik a fiatalokat, a családokat és az időseket is. Ez nagyon örvendetes, és különösen az, hogy az infrastruktúra fejlesztésének sürgős feladatai között a vasútfejlesztés és a közúti közlekedés fejlesztését előbbre sorolták. Ezeknek ma még a költségvetésben nincs meg a kellő fedezete, de fokozatosan a tervekhez igazítva idén is már többet költenek rá, és a következő években bizonyosan, hiszen ezek a fontos területek más gazdasági szempontból is, és az életszínvonal, az életminőség szempontjából is jók, és ösztönzést jelentenek más ágazatoknak, például az ingyenes utazás mellett többet tudnak kirándulni, utazni a fiatalok is, és az idősek is, tehát ez egyben a fogyasztásnak is impulzust ad. Legújabb hírek közé tartozik, ugye, hogy a 30 fontos alapélelmiszernél a kiskereskedelmi árrést, vagyis a beszerzési és eladási ár különbségét korlátozták, mégpedig 10%-ra. Ebből a kiskereskedelem költségei egyértelműen fedezhetők. A nyugdíjasok megsarcolásának véget vetni nagyon fontos lépés volt. Azért nem álfa csökkentéssel hajtották ezt végre, mert azt nem adnák tovább. Például konkrétan Magyarországon ugye a vendéglátók, éttermek 27% helyett 18% áfát fizetnek, de ennek nem lett pozitív árcsökkentő hatása. A gazdaság iránytűje véleményem szerint, ami egyébként bekerült az európai célkitűzések közé is, csak sajnos a konkrét intézkedéseknél nem igazán veszik figyelembe. Ez pedig a szubszidiaritás és a szolidaritás. Ugye a szubszidiaritásról is már többször beszéltünk, mindkét alapelv, szubszidiaritás és szolidaritás, a kölcsönös kisegítés elvének fordíthatjuk, és ezek először 1931-ben éppen a nagy gazdasági válság idején 11. Pius pápa Quadragesimo anno enciklikájában jelentek meg. Imádsággal, aki teheti önkéntes munkával, és anyagi pénzügyi támogatással is segítse a Mária Rádió működését, hogy a szűzanya szeretete minél több emberhez eljuthasson. Nagyok a sugárzás költségei, bár a önkéntesek önzetlenül honorárium nélkül végzik munkájukat. A gazdaság működéséhez békére, építésre van szükség. Imádkozva kérjük békét agyszívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Isten akarata szerinti igaz békét úgy legyen. Mindnyájuk életét a jó Isten áldása és a szűzanya édesanyai szeretete kísérje. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.